Hallgassuk meg, kedves testvérek, Szent Háromság ünnepének ígéretési alapigéjét Mózes második könyvéből, a 33. fejezet 18. versétől kezdve a következőképpen. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg, kérlek nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Ámen. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban. Szent Háromság ünnepén a titokról szeretnénk egy picikét beszélgetni, gondolkodni, együtt gondolkodni, de azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen kis bevezető kell, hogy legyen, amit itt a templomban hallunk, látunk, mert valójában a Szent Lelket ugye megfejteni nem fogjuk. Illetve a Szent Háromság titkát megfejteni nem fogjuk. Inkább megélni lehet. Én azt gondolom, hogy ez történik velünk akkor, amikor a Szentlélek közel hozza hozzánk az Isten üzenetét, például énekeken keresztül. Nem igazán értjük, hogy miről van szó, de valahogy az életünk részévé válik. Ezt tapasztalhatjuk most például a Reménység Fesztivál alatt is. Innen is mondom köszönetképpen az énekkarnak, hogy tényleg nagyon nagy élmény volt az, ahogyan megszólalt az az 1000 fős kórus. Benne ugye a mi énekkarunknak is néhány tagja. Akik nem voltak ott, azoknak mondom, hogy Süveges Gergő, amikor megköszönte, akkor csak ezt tudtam mondani, hogy a betyár mindenit, ez aztán szólt. És ezt azért is mondom, mert ugye onnan a színpad mögül nem igazán lehetett hallani, hogy hogyan szól, mert hát ez tényleg egy szolgálat volt azok számára, akik a színpad előtt vannak. Az énekkar maga igazából nem nagyon hallotta az összhatást, legfeljebb csak a saját szólamukat, ha azt igen. De amit okozott bennünk, amit hallottunk, azt csak úgy lehet kifejezni, hogy valahogy a Szentlélek nyelvén a szívünk megértett valamit az Isten dicsőségéből. Úgy, ahogyan itt olvassuk, hogy így hátulról látjuk meg az Isten dicsőségét. Szemtől szemben nem lehet, mert akkor felperzselődünk, csak úgy hátulról megérezzük. Amikor például ilyeneket énekeltek, nem tudom már melyik együttes, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Vagy én azt kezdtem el érezni a szívemben, hogy te jó Isten, talán tényleg nyereség lesz a halál. Az ember kezdi, amit az eszemmel nem tudok felfogni, és csak rettegve tudok gondolni a halálra, elkezdem megérezni, hogy ez nyereség lesz. Ha Istenben bízok, ez nyereség. Hatalmas érzés, hatalmas dolog, amikor az ember picikét megérzi, hogy az Isten nem csinál bolondot belőlünk, ha azt mondja, hogy nyereség, ha azt mondja, hogy hozzám megyünk, ha azt mondja, hogy örök életünk van, ha azt mondja, hogy helyet készített nekünk, akkor az van. a Szent Háromság titkáról valami ilyesmit tudok mondani. Nem tudjuk megfejteni az értelmünkkel, nem tudjuk, ne is akarjuk megfejteni, de megérzünk valamit belőle. Azért persze az értelmünk számára is szoktam mondani néhány dolgot, mert én is szeretem érteni a dolgokat, de mondom, ezzel az alázattal forduljunk oda. Én a vizet szoktam mindig példaképpen hozni, hogy hát olyan a Szent Háromság, mint a víz, van három megjelenési formája, a jég, víz, a vízgőz. De mind a három ugyanaz, ugyanazok az alkotó elemei, a hidrogén és az oxigén. Ugyanaz a felépítése mind a háromnak, a H2O molekulája építi fel. A Szent Háromság Istenről is azt lehet mondani, hogy ugyanaz a lényege. Csak az egyik úgy jelenik meg, mint a teremtő atya, vagy mint a gondviselő. A másik úgy jelenik meg, mint a fiú, aki mellénk állt, vállalta az élet törékenységét, mulandóságát, teljesen mellénk állt. Teljesen egy élet velünk. És a harmadikról pedig a Szentlélekről úgy beszélünk, mint akin keresztül belénk költözik az Isten. Mint akin keresztül kapcsolatunk lehet az Istennel. Mint akin keresztül újjászületünk, ahogyan szólt az oltár előtti ige. Mert ugye a Szentlélek nélkül az ember sokszor azt hiszi, hogy testileg kell újra születni, ugye egyre többen vallják, hiszik ezt a hindu vallási terminológiát. Nem. Azt mondja Jézus, hogy ami testtől született, az test, az nem változik. Akárhányszor, a hinduk szerint akár 100 000-szer is újra született az ember, nem változtat semmit a lényegen. Ugyanaz marad a lelkem. János, azt mondja a János 3-ban, hogy fölülről kell újjá születni az Istentől, lélektől, víztől és lélektől. Keresztség és lelki újjászületés. Ez az, ami változtat. A test nem használ semmit, mondja egy másik helyen Jézus. Gondolkodjunk együtt, mondjunk még, hozzunk olyan példákat, hogy hol jelenik meg a hármasság a hétköznapi életünkben. Nekem a test, lélek, szellem jutott eszembe például, mint az embernek a felépítése. A testről nem kell túl sokat beszélni, ismerjük, szenvedünk is miatta sokat. Amíg az ember fiatal, addig a testnek a hevétől, kísértéseitől, amikor már idős, akkor a fájdalmaitól, ezt nem kell bemutatni. A másik, ugye a lélek, a psziché, ezt sem kell különösebben bemutatni, még akkor sem, ha csak egy ilyen alig 100 éves tudomány, a pszichológia tudománya, és ráadásul hát nagyon sok minden nem ismer még a lélektan tudománya, a lelkünknek a működéséről. Nagyon bonyolult. Emlékszem egy orvos pszichiáterre, a Süle Ferencre, aki azt mondta előadásában, hogy hát hogy gondoljuk, hogy a lélekhez, a pszichéhez hozzá nyúlhat olyan valaki, ugye most rengeteg ugye ember, energetikus, és így tovább próbál hozzá nyúlni a pszichéhez, úgy, hogy nem tanult róla egy árva kukkot sem, azt mondja, hát egy a kislábújunknak a műtétéhez kell egy orvosi egyetem. És a psziché sokkal bonyolultabb felépítésű. Hogy merészel hozzá nyúlni egy jós, egy látnok, egy energetikus? Abszurdum. A harmadik része, alkotó eleme az emberi életnek, az a szellem. Kicsit rossz a szó, magyarban legalábbis, de akik angolosok vagy németesek, szlovákban is megvan a megfelelő szó erre. Az a részünk, amellyel kapcsolatba kerülünk az Istennel. Van még egy másik terület is, ami eszembe jutott így a hármasság kapcsán. És ez nem más, mint az atom. Ott is három alkotó elem ismerhető. A proton, a neutron és az elektron. Az is eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy hallatlanul bonyolult, összetett ez a világ, és a másik oldalán viszont hallatlanul egyszerű, hiszen gondoljunk bele, hogy mekkora alkotókészség, mekkora kreativitás szükséges ahhoz, hogy Isten ebből a három pici-pici kis alkotó elemből ezt az egész világot létrehozza. A protonból, a neutronból, az elektronból létrehozza a fát, a növényeket, a vasat, az aranyat, a higanyt, mindent. Mindent az égvilágon, ebből a három apró miniatűr piciségből, semmiségből. Alkot. Teremt. Ha az ember ezt ismeri, akkor már egyszerűen hinnie kell. Van is egy ilyen könyv, hogy aki gondolkodik, annak hinnie kell. Szóval itt van az a hármasság. És arra gondoltam, hogy szükséges ennél a hármasságnál az, hogy ezek összetartoznak. Nem szabad, hogy meghasadjon mondjuk az atom mag, abból baj lehet. És akkor eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy másik hármasság is, még egy hármasság, aztán persze otthon folytassuk tovább a gondolkodást, hogy milyen hármasság van még. Az apa, anya, gyerek, gyerekek hármassága. Ami azért lényeges, mert a lélektanban még régebben, amikor meglehetősen anyagi oldalról fogták fel a dolgot, hogy a pszichi az csak az agynak a terméke és így tovább, akkor úgy gondolkodtak, hogy leginkább a biológiai meghatározottságaink, a génjeink határozzák meg azt, hogy kik leszünk, mit örököltünk a szüleinktől. Aztán ugye másik irányzat azt mondja, hogy hát inkább a családi környezet, az a szociológiai környezet, amelyben felnövünk, azt határozza meg, hogy kik leszünk, mennyi leszünk tehetségesek, vagy nem leszünk tehetségesek, és így tovább. Aztán jön a következő, mondjuk egy Piaget-féle pedagógia elf, hogy hát azt írunk a gyermeknek a lelkére, amit csak akarunk, mint egy tiszta palatáblára, bármit írhatunk. Ugye ez a pedagógia minden hatóságába vetett hit, amit aztán hát tapasztal az ember, hogy hát ez nem így van azért. És ugye a legújabb az erre a hármasságra épül, az apa, anya, gyerek triumvirátusra. Ebben az erőtérben alakul ki az ember, ennek a dinamikája hallatlanul bonyolultan formálja a személyiségünket, és nyilván, hogy van hatása a génjeinknek is, van hatása a szociológiai környezetnek is, van hatása a pedagógiának is, nem kell kiégni benne. Van értelme, de alapvetően egy ilyen nagyon bonyolult triumvirátusban fejlődik, alakul az ember. És akkor itt visszatérek az atommaghoz. Lehet, hogy butaság, de ilyen dolgok jutottak eszembe, hogy ahogyan ugye az egység mennyire szükséges. A Szent Háromságnál az egységet szoktuk hangsúlyozni. Elválaszthatatlan. Énekeltük is. Úgy a család is egység kell, hogy legyen. De, hogyha feszültség van apa és anya között, akkor az ugyanolyan robbanást eredményez, mint az atommagnak a hasadása. A hasadás az pusztít, és tapasztaljuk. Lehet, hogy túl erőltetett az összefüggés, de gondolkodjunk, vigyük tovább magunkban. Milyen hármasságot ismerünk még? Milyen jelentősége van ezeknek? Hogyan lehet összehasonlítani a Szent Háromsággal? Süveges Gergő, a péntek esti Reménység Fesztivál házigazdája ugye elmondja, hogy a hit, remény, szeretet is egy ilyen hármasság. Nagyon kedves példát hozott, azt mondta, hogy gondoljunk úgy a hitre, reményre és a szeretetre, mint három testvére, mert ugye azon gondolkodott, hogy miért reménységfesztivál? Miért nem hitfesztivál? Miért nem szeretetfesztivál? És azt mondja, a reménység az egy a három testvér közül a legkisebb testvérke, akit két oldalról a két nagyobb testvér kézen fog is. És így mennek. Egyik oldalon a hit, a másik oldalon a szeretet, középen a reménység, de ő a legkisebb. És így mondta, ne gondoljátok azt, hogy a két nagyobbik testvér vezeti a kisebbet. A reménység vezeti a hitet és a szeretetet. Szoktuk is mondani, a reménység hal meg utoljára. A legesleg fontosabb. Igaz, hogy a legnagyobb a reménység, a szeretet, mondja Pál, de a reménység visz, vezet. Na most ezek a dolgok, amikről itt most beszéltem, ezek a hármasságok, triumvirátusok, szent háromság, ezek a dolgok mind-mind segítenek hátulról meglátni az Istent. Volt, akiben felvetődött nemrégiben, hogy mit jelent az, hogy hátulról látna az Istent? Hogyan látta? Amikor így megérezzük az Istent. Szemtől szembe nem látjuk, meghalnánk. Elpárolognánk azonnal, nem megsülnénk, elpárolognánk. Nem tudjuk túlélni az Istennek, az Istennel való szemtől szemben való találkozást. Mi, porszem, bűnös emberek, nem vagyunk erre képesek. És milyen kegyelmes az Isten? Igaz, hogy azt olvassuk, hogy könyörülök és kegyelmezek, akinek kegyelmezek, de itt szeretném már most elmondani, hogy az írás magyarázók mindegyike, óriási irodalma van ennek a területnek, mindegyike azt mondja, akik jártasabbak a héberben, mint én, hogy itt teljesen világosan nyelvezetből, hogy itt nem egy önkény úrról van szó, aki ha úgy tartja kedve, akkor kegyelmez valakin, ha úgy tartja kedve, akkor nem, hanem arról van szó, hogy ő dönti el, ő szuverén úrként könyörül rajtunk. Nem kétséges, hogy könyörülni akar rajtunk. Jézusban már egészen világos, hogy nem kétséges, hogy könyörülni akar rajtunk. Meghal értünk, eljön, meghal. És tudjátok, hogy hogyan értettem meg ebből az ószövetségi részből azt, hogy itt Jézusnak a könyörületességéről van szó? Azt mondja az ige, hogy így mondja Isten, eltakarom kezemmel a szemedet, az arcodat, kezemmel betakarlak. A héberben tenyér van, tenyér. Asszociáljunk, milyen igék jutnak eszünkbe, vagy mi jut eszünkbe a tenyérről, de a kézről is. Mondjuk az, amikor Ézsaiás mondja, hogy a tenyerembe véstelek, ott vagyok, az Isten tenyerében. Gondolatunk Jézusra, megfeszített tenyérre, kézre, átszegezett kézre. Jézussal takart el bennünket az Isten, hogy ne pusztuljunk el, ne pusztuljunk bele a bűneinkbe. Hát ilyen az, amikor ő könyörül, ő dönti el, hogy hogyan, mert csak ő tudja, hogy hogyan könyörüljön. Fogadjuk el tőle ezt. Csak ő tudja. Nem mondjuk azt, hogy másképpen is lehet. Ő már csak tudja. Mi nem tudjuk. Vagyis az, hogy hátulról látjuk csak, és hogy ő dönti el, hogy szuverén úr, azt jelenti, hogy nem lehet őt kiismerni, feltérképezni, bebizonyítani. Ő dönti el, hogy mit tervez az életünkben, ő tudja, hogy mit szeretne. Egyetlen egyet tudunk. Azt, hogy velünk lesz, azt, hogy meg lehet vele beszélni, Mózes itt megbeszélgeti, ugye nagyon emberiesen vannak leírva ezek a történetek, ahogyan mi is nyilván emberiesen gondolkodunk. Meg lehet vele beszélni, vitatni, és megbocsát. Tegnap este örömmel találkoztam a Váci Fegyháznak az egyik fogvatartottjával az arénában, Boros Lajossal, aki ott kántorizál. Néztem, jó pár kigyúrt fickó egyen pólóban, nem a szürke fogvatartó ruhájukban voltak, Csuka Tamás néval, hanem sötétkék pólóban, de látszott rajtuk, hogy ők máshonnan jöttek. És közöttük volt a Boros Lajos, és oda megyek hozzá, mondom, nem te vagy a Boros Lajos? Azt mondja, de, igen. Na és ő volt az egyik, aki pár percben szót kapott, és elmondta, így mondta, hogy a kálváriáját elmondta, hogy mit, hogyan telt az elmúlt 19 esztendő a börtönben, miért, és hogy ebből azt mondja, hála Isten, 18 évet keresztjénként tölthetek ott a börtönben. Elmondott sok mindent. Például azt elmondta, hogy Isten hogyan szabadította meg például én apróságtól, hogy mondjuk cigaretta, azt mondja, állandóan sárga volt a tenyerem. Állandóan sárga. 40 szál cigaretta naponta. Eszembe jut, hogy napokban a tévében Czeiser Endre beszélt erről, hogy 25 évvel rövidül meg átlagosan egy ember élete, hogyha 10 éves korában kezdi el. 25 év. És akkor előttem vannak azok, akik elvesztették a gyereküket 25 évvel fiatalabban. És az a szenvedés, az a fájdalom, hogy miért engedte az Isten. Ez nem az Istennek az engedélye. A 25 év az 25 év. Nagyon sok. Nagyon sok. Ezért halnak meg sokan. 50-60 éves korban. Hiszi azt a gyerek, amikor 15 éves korában, vagy még korábban a szájába veszi? Dehogy hiszi. És akkor ott van aztán, ott kérdezzük, hogy miért? Miért van ez? Óriási dolog, amikor elmondja valaki, hogy hogyan szabadít az Isten. Hogyan tesz újjá. Óriási élmény, ott nézem én előről, mint sorfelügyelő, nézem a jeltolmácsolást, ott van külön a siketeknek a hely, és ahogy azok a tolmácsok, a testbeszédük, ahogyan az énekeket is tolmácsolják, benne van a ritmus a testükben. Átjárja a mozgás minden. Már önmagában az is egy bizonyságtétel. Arról az újról, és akkor itt jönnek az ének szövegek, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, és az ember elkezdi komolyan átélni és hinni, hogy tényleg így van. És aztán milyen nagy dolog volt mondjuk egy-egy záróimádság, ugye az első este a záróimádságot Gáncs Péter püspök úr végezte. Hát nekem mondták tanácsadók, hogy ez milyen jó volt, hogy utána elmondtuk együtt a mi atyánkot, és megfogtuk egymásnak a kezét. Vagy tegnap este Fabinyi Tamás püspök úr. Átéltük azt, hogy az Isten könyörül. Könyörül és könyörülni akar. Nem kiszámíthatatlanságot jelent ez, hanem vár a mi válaszunkra. Tudom, vannak ilyen helyzetek az életünkben, amikor én tudom, hogy mit akarok adni a gyerekemnek, de próbálom rávezetni, hogy ő maga akarja azt, kérje. Én meg akarom neki adni. De megmondom neki, figyelj, ahhoz, hogy ezt megkapd, ahhoz arra van szükség, hogy most erről mondjál le. Vagy arról mondjál le. Mert egyszerre a kettőt nem lehet. Hó, persze, hát ezért jó a gazdagoknak, ugye mindjárt mondják a gyerekek ilyenkor, hogy hát azoknak nem kell lemondani semmiről se. Hó, gondolkodjunk, miről mond le egy gazdag azért, hogy a pénzére foglalkozzon? Mondjuk lemond a feleségéről. Vagy lemond a gyerekéről, és nem vele foglalkozik. Lehet, hogy sokkal többről mond le, mint amiről nekem kell lemondani. Nekem legfeljebb csak egy Ferrariról kell mondjuk lemondani. Az azért nem egy gyerek. Az azért nem az örök élet például. Higgyük el, sokkal többről mond le azért a pénzért egy gazdag, amelyet a tolvaj visz el, a moly meg a rozsda megemészt. Higgyük el, Jézusnak igaza van. Le kell valamiről mondani, hogy megkapjuk. Isten tudja már, hogy mit akar nekünk adni, de vár a mi szavunkra, a mi kérésünkre. Szükség van arra, hogy kinyilvánítsuk felé, hogy igen, mi akarjuk azt az új életet, amit ő szeretne nekünk átadni. Éppen ezért hangzik el mindig egy ilyen evangelizáción ez a kijelentés, hogy aki még nem biztos benne, hogy van üdvössége, aki még nem biztos benne, hogy megvannak bocsátva a bűnei, az jöjjön, az döntsön, kérje. Mi is itt dönthetünk, sőt, mi nem is kell előre jönni. Ott a helyünkön dönthetünk. Úr Jézus, kérlek téged, hogy bocsáss meg nekem. Szeretném, hogyha én is tudnám, hogy megvannak bocsátva a bűneim. Az úrvacsora is ilyen. Itt mondjuk előre jövünk. Ott is, amikor kijövünk, ugyanúgy, mint az arénában, hogy azt mondja Franklin Graham, hogy azzal, hogy kijöttetek, elmondtátok, hogy bűnös emberek vagytok. Igen, amikor kijövünk, elmondjuk mi is. Meg is valljuk mindenki előtt, hogy bűnös emberek vagyunk. Kárhatatra méltók vagyunk. Előre jövünk, és vesszük a bűnbocsánatot. Meg vannak bocsátva a bűneid Jézus véréért. Ugyanaz zajlik. Ugyanaz történik. És éppen ezért Istennek a legnagyobb álma az, hogy mindenki jöjjön és vegye a bűnbocsánatot. Isten áldjon meg bennünket, segítsen, hogy a Szent Háromság titka ne a fejünkben legyen, hanem a szívünkben. És valamit átérezzünk abból, amit úgy hátulról lehet látni az Istenből. Ámen. Imádkozzunk. Drága Szent Háromság Isten, drága Atyánk, Úr Jézus Krisztus, Szentlélek, bátorítónk és vigasztalunk, kérünk, adj hitet, adj szeretetet, de vezess bennünket a benned való reménységgel. És ezért kérünk, hogy ezt a reménységet újítsd meg bennünk is, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy te megbocsátottál minden vétkünket, amely terhel, ami miatt nyugtalankodunk és nyomaszt bennünket, eltörölted, és új életet és örök életet ajándékoztál. Amen.